Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, az oltári szentségről, az engesztelés erejéről és a szentekről szeretnék röviden beszélni, ugye, mint rendszeresen szentségimádáson résztvevő ember, és ti is, és mindannyian azok vagyunk. Sokszor rácsodálkoztam már arra, hogy milyen nagy kegyelem ez a szentségimádás, és hogy mennyi mindent elárul tulajdonképpen Isten természetéről is. És ha belegondolunk, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy ez az én testem, és ez az én vérem, és aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az oda megyünk, nála lakunk, lakást veszünk nála, és annak örök élete van. És én nagyon sok mindent mondott még, ez olyan kemény beszéd volt, hogy utána nagyon sokan elhagyták még a tanítványai közül is. Úgyhogy megkérdezte még az apostolokat is, hogy ti is el akartok menni? És ugye erre volt Péternek ez a csodálatos válasz, hogy kihez mennénk, Uram, az örök élet igéi nálad vannak. És hogy ezek valóban az örök életnek az igéi, és hogy ez mennyire komolyan vette Jézus, hogy ez szó szerint igaz, hogy Jézus Krisztus valóban közöttünk van az oltári szentségben, hogy ezért hajlandó volt meghalni. Belegondoltam, hogy hányszor fecsegünk mi össze-vissza. Beszélek minden nap, már másnapra megbánom, amit mondtam meg. Hát ilyen, ha most azt mondanák, hogy nekem jót kell állnom minden szavamért, hát lehet, hogy amikor majd Isten elé kerülök, és átnézzük közösen az életemet ott a ítéletkor, és jót kell állnom minden szavamért, akkor nagy bajba kerülök a sok fecsegés miatt. De hogy Jézus az tökéletesen jót áll minden szavája, hogy amit ő kimond, az úgy van, és az úgy igaz. És hogyha egyszer azt mondta, hogy én jelen vagyok az oltári szentségben, hogy az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital, és ez az én örök jelenlétem, akkor biztosak lehetünk, hogy ez igaz. Hogy elképzelem, hogy milyen lenne, hogyha az én gyerekeimnek egy ilyen teljes belső meggyőződésük lehetne, hogy az apjuk mond, az úgy van. Hát el kell ismernem, hogy ez nem mindig történik így. Igyekszünk, de azért ez nem így van. De hogy ez milyen áldozatot jelent Jézus Krisztusnak? Ugye szoktuk mondani a szép szavakat, hogy hát Jézus ott van a tabernákulum csendjében is, magányos, az üres templomokban. És hogy szépen beszélünk erről, de hogy mi ennek a súlya? Hogy mi ennek a valóság? Ez nem úgy van, hogy hát Jézus ott van fent, Isten a teljes csendességbe és békébe és örömbe. Ez igaz. De hogy ezzel együtt ő itt is van, és ez nem csak a, hát Jézusnak valami piciny része, a körömreszelék ott van, hát jusson nekünk is valami. Hanem most a lényege szerint itt van jelen. Tehát, hogy Isten az mindenütt a lényege szerint van jelen. Tehát Jézus Krisztus az a lényege szerint a maga teljes istenségével és emberségével jelen van közöttünk. Most gondolj bele, hogyha neked lenne egy műkezed, ami lecsatolható, és azt avval dolgozol, avval élsz. Ha csak a kezedet ott hagynád valahol, ami nélkül, hát munkaképtelen vagy. Mennyire aggódnál, mennyire félnél, hogy annak nehogy valami baja legyen. Mennyire azt mondanád annak, akire rábíztat, hogy vigyázzon, hogy de erre nagyon vigyázzál, mert enélkül működésképtelen vagyok. Ez egy nagyon fontos dolog. És ugye tudjuk jól az oltári szentség csodáiból, amikor átváltozik hússá, ugye Jézusnak a, tehát Jézus jelenlét az oltári szentségben úgy mutatkozik meg, hogy a kenyér ilyen átváltozik hús, ezért több lancsánóban, meg több helyen megtörtént, hogy az mindenütt szívizommá változik. Tehát Jézus nem csak a kezét hagyja ott, hanem hogy az ő szíve, az értünk dobogó szíve van jelen az oltári szentségben. Hát melyikünk tudja elképzelni, hogy a szívét ott hagyja valahol? Ha a képletes értelemben, hogy az én a feleségemnél hagytam a szívemet, vagy a gyerekeimnél, hogy milyen fájdalmat okoz nekünk, ha csak egy kicsit úgy érezzük, hogy hát a feleségem most nem szeret igazán, hogy a gyerekeim beszóltak, mert 20 évesek mit csináljanak, hát kamasz gyerekek, ugye ez az életvitel, hogy beszólnak. Hogy az én barátaim, vagy a közén közösségem tagjaim nem értenek engem meg, vagy nem értenek velem egyet valamiben. Ez milyen fájdalmas tud lenni nekünk? És akkor képzeljük el, hogy milyen az, amikor Jézus Krisztus itt van jelen, dobog a szíve, egészen nekünk adja magát, Jó van, Uram, hát szeretünk téged, persze. Tudjuk, hogy itt vagy. Nagyon derék dolog. Mennyire értjük meg őt egészen? Szóval, amikor az engesztelés művéről beszélünk, aminek a középpontja a Jézusnak a keresztfán kiordott drága vér és az áldozata, amit hozott, és azt mondja az atyának, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És ezt hozzátesszük, hogy a minden szentmisében ez a kereszt áldozat újul meg. Hogy Jézus újra és újra azt mondja az atyának, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ennek minden fájdalmával, keserűségével. És ennek a jele és valósága az oltári szentség, akkor talán megértjük, hogy mit vállalt Jézus értünk, amikor azt mondta, hogy örökre közöttük maradok. Ezek nem távoli telefonhívások. Hogy vagy? De régen hallottam rólad valamit. Jó vagy, jó, én is jó vagy. Na jó van, majd találkozunk valamikor. Nem. Tehát, hogy Jézusnak ebben az örök jelenében, ugye, hogy Isten az örök jelenben él. Ő neki a múlt, a jövő és minden, ebben benne van ebben az örök jelenben. Az Atya örök jelenében ott van Krisztusnak ez az engesztelő áldozata, amelyikkel azt mondja az egész világra, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És erre az Atya azt mondta, hogy jó, te érted, megbocsátok, és aki te veled van, az mind hozzám jöhet. Furcsa dolog talán azt mondani, hogy Jézus agonizál, hiszen föltámadt a halálból, és ott van fönn a mennyben, és örömben van. De ebben az örök jelenben mégis továbbra is agonizál értünk. Ahogy Pál apostol írja egyszer, hogy a születésnek a kínjait szenvedem miattatok. Vagy amikor azt olvasjuk a Szentírásban, hogy törekedjetek bemenni a mennyek országába, ezt mondja Jézus. Az eredeti szó azt jelenti, hogy agonizáljatok, hogy szinte a halálig menőig akarjátok, és mindent odaadjatok azért csak, hogy bejuthassatok a mennyek országába. És Jézus ezt elvállalta, és egészen addig, amíg minden el nem rendeződik, amíg a gonosz lélek itt van, amíg mi ilyen bűnösek vagyunk, addig ez az agónia, ez fennmarad. És az engesztelés ott kezdődik, hogy megnyílik a szívem, és azt mondom, hogy Istenem, én veled együtt ezt valahogy elvállalom. Rettetesen félek, mert egyáltalán nem szeretnék szenvedni, és egyáltalán nincs nagy kedvem ahhoz, hogy én most áldozatokat vállaljak másokért, de mivel látom, hogy te a szeretetnek milyen áldozatát hoztad, és hogy mennyire szeretsz engem, ezért én is részt akarok venni. És én veled együtt ki akarom mondani, hogy atyám, bocsáss meg nekik, hogy nem tudják, hogy mit cselekszenek. Nem tudják a családtagjaim, akik nem járnak a templomba, az ismerőseim, nem tudják a drogosok, az alkoholisták, nem tudják, akik éppen vállóperre készülnek, nem tudják az önigazultak, azt gondolják, hogy ők mindent jól tudnak. Nem tudják-e világ hatalmasaik, a pénzt teszik a világ. Nem tudják. De én már kezdem megsejteni, hogy ez micsoda rettenetes tragédia, és ez hova vezethet. De nem akarom, hogy így történjen. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És akkor felajánlom az életemet, hogy részt akarok venni a te engesztelő művedbe, el akarom vinni az embereknek az örömhírt, hogy Jézus Krisztus jelen van közöttük, hogy most is oda lehet jönni hozzá, hogy az ő jelenléte az gyógyító és szabadító, hogy az ő jelenlétébe belépek, akkor megkapom Istennek azt a vigasztalását, ami egyedül Krisztuson keresztül áradhat ki a világra. Drága testvérek, nincs ennél csodálatosabb dolog, mint amikor elkezd együtt dobogni a szívünk Jézus Krisztussal. És elkezdjük megérteni a többi embert. És merünk határozottak lenni a bűnnel szemben, és merünk mégis nagyon megértőek lenni a bűnös emberrel szemben. Amikor belépünk az engesztelés művébe, és odatérdelünk Isten elé a világért, akkor az Isten elkezdi ránk is ránk terhelni azt, ami Krisztus terheli. Hát hiszen éppen azt vállaltuk el, hogy akkor segítünk együtt lenni Krisztussal. Ez bizony szenvedéssel jár. Mert akkor minket is megítélnek, akkor minket is félreértenek, meg bolondnak tartanak. Esetleg valaki, akiért imádkozunk, és akit a gonosz élek megkötözve tart, akkor elkezd téged megtámadni, és akkor vele úgy érzed, hogy teled is ugyanazok a tünetek jönnek ki, mint azon a másik emberen, akiért éppen imádkozol, és tudod, hogy most közösen hordozod vele az élet terheit egészen addig, amíg ő meg nem gyógyul, mert Krisztus is ezt teszi értünk, hogy hordozza a mi terheinket az ő gyógyulásáért. És küzdesz a bűnnel, és hogyha megharcolod mondjuk a böjtöléssel a falánkság bűnét, akkor egyszer csak észreveszed, hogy amikor imádkozol másokért, akkor ők életükben is ez egy győzelmet tud hozni, mert te már megharcoltad ezt a dolgot. Mert Isten ereje rajtad keresztül ki tud áradni többi emberre. Isten elkezdi érzékenyé tenni a szívünket, amikor letérdelünk elé, és azt mondjuk, Uram, én veled akarok lenni, hogy az, ami addig elfogadható volt, már ne legyen elfogadható. Ugye olvastam valahol, hogy Pió atya minden másnap gyónt. És elgondoltam, hogy mit tud egy ilyen szent életű ember minden másnap meggyónni? Amikor ráadásul bennél egy szeretesi közösségben, és 14 órákat gyóntat meg, szent misét mutat be. Látod? És ez azért van, mert ő annyira tiszta volt az ő szíve, annyira mélyen átlátta Istennek a szentségét, tisztaságát, hogy minden kis porszemet meglátott. Emlékszem egyszer, amikor elmentem gyónni egy papot, hát havonta jártam gyónni, és azt mondta nekem a pap, hogy hát fiam, neked már 3 hetente kellene gyónni. Tudjátok, és akkor, hogy Úristen, ennyire bűnös vagyok. De hogy ez tulajdonképpen Istennek a csalogató hívása, hogy te gyakrabban tisztulj meg. Neked legyen finomabb a lelked. Te ne elégedj meg avval. Ezt nem az aggályos lelkületűeknek mondom, ha valakinek aggályos a lelkületűje, és minden másnap bemegy a gyóntató fülkébe, hogy megint eltüsszentettem magam, az nem, tehát nem erről szól a dolog. Hanem arról, hogy egyre mélyebben átlátom a bűnt, a bűnnek a mozgatórugóit az én életemben is. Ugye, amiről addig azt hittem, hogy ennettől már rég szabad vagyok, rájöttem, hogy ez még mindig itt van bennem. Amiről azt hittem, hogy ezt én Istenért teszem, még mindig magamért teszem. Na, olyan jó dolog itt állni, és akkor beszél, mások meg hallgatnak, és jaj, de jó érzés, és akkor én most Istenről beszélek, de különben meg mégis magamat dédelgetem. Tehát, hogy az Isten elkezd egyre mélyebben bevezetni az önismeretbe és az Istenismeretbe, és azt mondja, hogy harcold meg ezt a dolgot. És hogy mi ennek az eredménye? Hogy a te imáidon keresztül Isten embereket ment meg. Pió atya azt mondta, Isten az ő végtelen irgalmából részesített engem az ő mindenhatóságában. Amikor ezt elolvastam egyszer, így ledermedtem. Hogy mer ilyet valaki kimondani? De ez az igazság, hogy Isten annyira meg tudott bízni Pió atyában, mert annyisor küzdöttek már ennyit, annyira világosan lát ez az ember, teljesen összekötötte velem az életét, hogy rá mert bízni minden dolgot, menjél és cselekedj, mert megbízom benned. Szóval akkor letérdelek Isten elé, és azt mondom, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, és előhozom az embereket, és Istennek a kegyelme a mi imáinkon keresztül kiárad ő rájuk, akkor Isten rám terheli ezeknek az embereknek az életét, de nem csak az életét, hanem a felelősséggel egy azt a lehetőséget is, hogy te cselekedhetsz az ő életeidben. Hogy az imádságodnak a hatására, a szavaidnak a hatására, a segítségednek a hatására, ezeknek az embereknek az élete megváltozhat. Tehát az engesztelésnek van egy passzív, meg egy aktív oldala. A passzív se passzív, oda térdelek Isten elé, megnyitom a szívem, és az én első világ, egész belső világom egy aktivitásban van Isten előtt. Mert imádkozok hozzá, ugye eléhozom a dolgokat, még amikor elcsendesedek, akkor is aktivitásban vagyok. Hogyha az égvilágon semmit nem érzek, semmit nem kapok, semmi nem történik, lehet, hogy akkor vagyok a legközelebb Istenhez. Ugye ezt a lelki írók leírják a lelki életmeneten a sötétségnek az ideje. Képzeljük el, amikor van a fény, és bevilágítja az egész termet, és akkor látsz. De a fény pont a te szemedbe világít, akkor az elvakít téged, és akkor nem látsz semmit. Tehát időnként az Isten egészen rád néz, és bevilágít téged, és akkor úgy érzed, hogy most a sötétségben vagyok. Holott éppen Isten fénye akkor világít át legjobban, akkor néz téged, és később nagyon-nagyon sok gyümölcsöt fog ez hozni a te életedben. Ott van Erzsébet asszony, akivel az Isten imádkoztatja ezt az imát, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásban nézzen és összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért, ugye Kindelman Erzsébet asszony a szeretetlánk lelkinaplóban, és ez újra és újra imádkoztatja vele Jézus. És látszik az ő életében, ugye egy nagy engesztelő volt, hogy az engesztelő mű, amin keresztül napvirágra jöhet a szűzanyának ez az óriási kegyelem, hogy egészen nekünk ajándékozza az ő szívét, az ő egész belső világát, hogy a szeretetlánkkal Jézus Krisztus egészen a miénk lehet, hogy ez mennyi küzdelemmel járt neki. Ugye a kemény böjtölések, az oltári szentség előtt töltött egész napok, az éjszakai vírasztások, hogy milyen megvilágosításokat kapott, amivel aztán el kellett mennie, és teljesen lehetetlen küldetéseket kellett neki végrehajtani, hogy most akkor menjél el a püspökhöz. Hát akkor se úgy ment a dolog, hogy oda megyek, becsöngetek, jó napot kívánok, püspök úr, jöttem, hoztam valamit, és akkor nem hallgattak meg, akkor egy hét múlva menjél újra hozzá. Hát ki szeretne még egyszer oda menni? És ő mindezt azért tudta elvállalni, mert az oltári szentség elé oda térdelt, oda vitte az egész országot, oda vitte az ő szívének a szeretetét, és amit kapott Istentől küldetést, hogy akkor ezt tedd meg, arra azt tudta mondani, hogy akkor ezt megteszem. Hát ő Istennek a kiválasztottja volt ilyen szempontból, mi meghívottak vagyunk. De az Isten minket is hív, ugye sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak, Isten minket is meghív abban, hogy kapcsolódjunk bele ebbe a meghívásba, Jézus Krisztus életében, ebbe az imádságba, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, amit folytat Szent István vértanú, ne rót fel nekik bűnül, és az, mint leír Pál apostol, Alexander a részére sok kárt okozott nekem, ne róják fel neki. Tehát, hogy egyrészt Istennek a megbocsátó szeretetét közvetítsd a családtagjaidnak, a főnökeidnek és beosztottjaidnak, a körülötted lévő embereknek, ugyanakkor pedig azt az erőt, amit az Isten ad, az szintén közvetítsd az embereknek, a Szentléleknek a csodálatos jelenlétét, Jézus Krisztusnak a valóságát, a Szűzanyának a segítségét, az angyaloknak és a szenteknek a segítségét, amiről az egész nap fog szólni, mert Isten közölni akarja magát velünk. Tehát Jézus Krisztus azért vállalta el ezt az áldozatot, és akkor ezzel be is fejezem, hogy ő közöttünk lehessen. És nem csak az oltári szentségben, hanem az egész életünkben. Ugye a sátán elzárt minket az Istentől, azt gondolta, hogy a halállal és a gonoszság áradatával mindent elzárt, ezen nem tud keresztül menni az Isten, de Isten emberré lett, közöttünk lakozott, hogy közöttünk lehessen, ugye megtörte a gonoszságnak minden erejét, elvállalta a halált, valóban Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, rajta keresztül az Atyának minden kegyelme szabadon kiáradhat, a Szentlélek szabadon jöhet, tehát Jézus Krisztusban benne vagyunk, akár az oltári szentség előtt érdelek, akár mosogatok, és amikor egy ilyen engesztelő lélekkel ránézve a többi ember azt tudom mondani, hogy Atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudja, hogy mit cselekszik, és kérlek segíts, hogy én pedig segítséget tudjak hozni az ő életébe, akkor Isten ezt a legnagyobb örömmel megteszi. Tehát hogyan gondolhatjuk, hogy Jézus Krisztus, aki az életét adta értünk, amikor kérjük őt, hogy kérlek segíts egy másik embernek, azt mondja, ja hát ezt nem. Hát épp az ellenkezője. Tehát ő sokkal jobban szeretne minket feltüzelni, ő sokkal jobban szeretne, hogy még előre mennénk. Hogyha mérjénk, sokkal több bátorság lenne, sokkal több lendület lenne, sokkal több erő lenne. Feljutunk a mennyországba, ez egyik szent mondta, hogy a legnagyobb bánat a mulasztásaink miatt lesz bennünk. Hogy mennyi minden jót megtehettünk volna. Amikor térdelek az oltári szentség előtt, és imádkozom Jézushoz, és engedem, hogy ő hasonl rám, engedem, hogy ő megmutathassa, hogy ő hogy látja a világot, és hogy a mi szívünk valóban együtt dobban, akkor érzékenyé teszi a szívemet arra, hogy megláthassam a világnak a valóságos állapotát. Hogyha kell, elborzadjak, ha kell, megrémüljek, ha kell, akkor erőt kapjak, de hogy mindig Isten békével és erejével tudjak előre menni, és tudjam így kérni az Istent, a Szűzanyát, az angyalokat és a szenteket, hogy ők lépjenek be ebbe a világba. És az történik, hogy azt mondja a gonosztélek, hogy hiába imádkozol a Józsi bácsiért, ő az enyém, nincs semmi között hozzá, mert ő az enyém. És hogyha te ebbe beleegyezel, és ebben megelégszel, akkor ez így is van. Mert te el tudod vállalni, hogy igen, lehet, hogy a Józsi bácsi most a tiéd, de én szeretem őt. A Krisztus szeretetével szeretem őt, nem azért olyan szimpatikus nekem, mert hát vannak emberek, akiket már csak a Jézus Krisztus tud szeretni, ismerjük el. Akik nagyon kellemetlenek, nagyon zűrösek, nagyon... de én mégis szeretni akarom őt, akkor Isten rajtam keresztül el tudja őt érni. Akkor rajtam keresztül be tud hatolni annak az embernek az önakarata mögé, a gonoszsága mögé, és segítséget tud nyújtani. És akkor valóban összeforra az életünk Krisztussal, akkor valóban oltári szentséges emberek leszünk, engesztelő emberek leszünk, olyanok leszünk, ahogy Antiochi Szent Ignác mondta, hogy én már Krisztus gabonája vagyok, és a vadállatok foga őröl meg engem, úgyhogy hát most itt nem fognak ránk oroszlánokat engedni, de ha engeded, hogy Krisztus gabonája legyél, akkor a világ téged is meg fog őrölni. Ne félj, jönnek a vadállatok, akár a szellemi életben, akár a valóságos életben, akik elkezdenek őrölni. De te tudod, hogy azért megyek keresztül az őrletésből, hogy én Krisztus gabonája legyek, hogy én Krisztus hordozó legyek, hogy az én életemben egészen Krisztus legyen jelen, amikor megyek az utcán, eszek, alszok, bármit csinálok, Krisztus velem van, és Krisztust viszem be az embereknek az életébe. És akkor meg megéri. Akkor meg rácsodálkozok Istennek erre a nagy művére, Jézus Krisztusnak a kereszt áldozatára, és azt mondom, Uram, ez engem egyszerre nyűgöz le, és borzaszt el. Félek ennek az egész szenvedésnek a nagyságától, ugyanakkor egészen elkábít a szeretetnek ez a méretetlen túláradása, amit elvállaltál. És már nem az én természetem gyengeségeivel akarok törődni, hanem a te kegyelmed nagyságával, és ezért oda kötöm magam hozzád ebben az engesztelésben a te dicsőséged és az emberek javára. Biztosak lehettek benne, hogy amikor ezt az imádságos, szeretettel teli életet folytatjuk, ezt Isten meghallgatja, ennek meglátjuk a jeleit, külsőleg is felépül az örökimádást kápolna, és akkor ott lehet majd 24 órán keresztül. Tehát Istennek a kegyelmei megjelennek az anyagi világban is, barátokat kapsz, segítséget kapsz, meggyógyulsz, szóval sok minden történhet. És még inkább a lelki világban, és amikor majd ezt megláthatod, amikor Isten elé kerülsz, amikor végre meghalunk és oda kerülhetünk, és akkor meghalod, hogy azt mondja, hogy gyertek, atyám áldottai, vegyetek birtokba a világot, amely kezdetektől fogva nektek készített. Akkor azt hallod Jézustól, hogy a kicsiben hű voltál, a nagyban is hű vagy, gyere be atyád örömébe. És a nagy angyalokkal, meg a szentekkel együtt, és ott, hogy ott van Páduai Szent Antal, meg Nagy Szent Teréz, vagy Kalazanci Szent József, vagy a Pejeristával, és te ott lehetsz velük együtt, és Isten seregével együtt vonulsz be a földre, hogy győzelemről győzelemre lépjél előre, akkor azt fogod mondani, hogy minden megérte. És Uram, sokkal többet kellett volna, és akkor most mondom, adja meg nekünk az Isten az erőt, a bölcsességet, hogy végig tudjunk menni azon az életúton és hivatáson, amivel az Isten elhívott minket, hogy be tudjuk teljesíteni mindazt, amit a mi életünkben elgondolt az ő dicsőségére és az emberek javára. Amen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad.